Magyarország bruttó hazai összterméke a tavalyi negyedik negyedévben az előző negyedévhez képest 1,1%-kal nőtt, és 3,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Így összességében 2020-ban a GDP 5,1%-kal elmaradt az előző évitől, közölte első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság teljesítményéről és a visszaesés mértékéről Pusztai Balázs kérdezte Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét.
Óriási meglepetést okozott a mai GDP adat, bár benne volt több részinformáció alapján a levegőben, hogy a várakozásoknál is kedvezőbb lehet a GDP teljesítménye az utolsó negyed évben, de még ezekhez a följavított várakozásokhoz képest is sokkal jobb lett az adat. Ez azt jelenti, hogy a negyedik negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye 1,1%-kal meghaladta az előző negyed évit. Nem ez szokott a főszám lenni Magyarországon sajnos, de ez fejezi ki legjobban, hogy milyen óriási meglepetés született. Az erre vonatkozó várakozás 0,4%-os csökkenés volt. Ugye itt egyszerűen arról van szó, hogy a negyedik negyedévben újabb korlátozásokat kellett bevezetni a járvány megfékezése érdekében, és ugye a november közepétől érvényes újabb korlátozások egy csomó szolgáltató ágazatot újra lenulláztak, és ezért mindenki arra számított, hogy lesz gazdasági visszaesés újra Magyarországon, vagyis az előző negyedévhez képest majd csökkenést látunk. És ehhez képest jött egy 1,1% növekedés, ami tulajdonképpen azt mutatja, hogy dacára néhány ágazat teljesítményének összeomlásától tudott a magyar gazdaság összességében növekedni, ami nagyon nagy meglepetés.
Minek köszönhető ez a kedvező adat? Tegyük hozzá, hogy az előző év azonos időszakához képest ugyanakkor 3,7%-os csökkenés volt kimutatható.
Így van, tehát továbbra is arról beszélünk, hogy tavaly a második negyed évben volt egy olyan óriási visszaesés, amit természetesen a mai napig nem tudott ledolgozni teljes egész a magyar gazdaság. Ugyanakkor ez a visszaesés, és ez nagyon fontos, után a harmadik negyed évben jött egy gyors korrekció, és most arra számítottunk, hogy ez a gyors korrekció az elakad, sőt visszájára fordul az újabb korlátozások miatt, és a második negyed év mintájára a negyedik negyed év is visszaesést fog hozni. Azt tudtuk, hogy sokkal kisebb visszaesést fog hozni, hiszen mind az ipari, mind az építőipari termelés havi adatai mutatták, hogy egyáltalán nincsen szó arról, hogy olyan mértékben lefagytak volna a gazdaság termelő ágazatai, mint tavasszal láthattuk ezt, és ezért azt tudtuk, hogy ez egy jóval kisebb léptékű lesz, de mégsem számított senki arra, hogy egyáltalán nem lesz ilyen visszaesés. Ugye a mai adat még nem tartalmaz különösebben erős információkat arra nézve, hogy mi a mögöttes tartalma ennek a dolognak, azt biztosan tudhatjuk, hogy az ipar az nagyon jól teljesített, valószínűleg az építőipar hozzáadott értéke is növekedni tudott, illetve a KSH annyit jegyzett meg szükszavúan, hogy az információ kommunikáció nemzetgazdasági ág is hozzájárult a növekedéshez. Ebből az a tanulság vonható le, hogy a termelő ágazatok vártnak megfelelő jó teljesítménye mellett, a szolgáltató szektorban is maradhattak olyan ágazatok, amelyek a vártnál jobban teljesítettek a lezárások időszakában.
Vélhetően az is hozzájárult ehhez a kedvező adathoz, hogy a kormány majdhogy nem számolatlanul öntötte a pénzt a gazdaságba az év végén.
Nagyon nehéz megmondani, hogy ezek az összegek hogyan és milyen módon hasznosult, hiszen nem látunk részadatokat, akkor tudnánk ezt pontosabban megállapítani, hogyha azt látnánk, hogy ezek a pénzek, ahova beérkeztek, ott valóban növekedett a gazdaság teljesítménye. Ugye azért ezt a fajta költekezést, amit a kormányzat produkált, azért sok bírálat érte abból a szempontból, hogy rengeteg nem produktív, rövid távon nem jól hasznosuló kiadások voltak mögötte, amiknél lehetett volna hasznosabban is elkölteni ezt a pénzt. Ezzel együtt az szinte biztos, és a gazdaságtan alapvetései közé tartozik, hogyha a kormányzat több ezer milliárd forintos költekezést hajt végre, akkor az legalább arra vonatkozóan, hogy a gazdaság keresletét növeli, mindenképpen van egy pozitív hatása, és ez a pozitív kereslet ösztönző hatás, tehát az, hogy pénz kerül a gazdaságba, ami ott utána megjelenik vásárlóerőként, ez biztosan hathatott a gazdaság összteljesítményére.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A pénzügyminiszter szerint a gazdaság újraindítási akcióterv eddigi lépéseit újabb intézkedések, több ezer milliárd forintos fejlesztések követik. Varga Mihály a magyar gazdaság tavalyi 5,1%-os visszaesését is kommentálta a közösségi oldalára feltöltött videójában. Németh Zoltán összeállítása.
A pénzügyi tárca vezetője úgy látja, Magyarország eredményesen védekezett uniós összehasonlításban a járvány gazdasági hatásaival szemben. Az EU 27-ek 6,4%-ával szemben itthon 5,1%-kal esett vissza a gazdaság teljesítménye tavaly. Ezzel olyan államokat előztünk meg, mint Ausztria, Belgium, Franciaország, Olaszország vagy éppen Csehország. Ugyanakkor két visegrádi állam, Lengyelország és Szlovákia jóval kedvezőbb helyzetben van hozzánk képest. Magyarországon éppen ezért az államadósság is 25 éves negatív rekordot döntött meg.
Annak ellenére, hogy költségvetési akadálya a védekezésnek nem volt, és nem is lesz, az államadósság az uniós átlag alatt maradt, a hiány pedig uniós szinten. Magyarország egyensúlyi mutatói jóval kedvezőbbek, mint a 2008-as válság után, ezt a minap a két nagy hitelminősítő is elismerte. A gazdaság újraindítási akcióterv eddigi lépéseit, így például az 5%-os lakásáfát, az otthonfelújítási támogatást, a 25 év alattiak adómentességét és a kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt újabb intézkedések, több ezer milliárd forintos fejlesztések követik. Azzal számolunk, hogy a magyar gazdaság a második negyed évben visszaáll a növekedési pályára, és erőteljes kétszámjegyű bővülés mutat majd abban a negyed évben.
A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a munkahelyvédelmi támogatásoknak és az adócsökkentéseknek köszönhetően tavaly év végén 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon, ami megegyezik a járvány előtti szinttel. Tavaly a kormány 4000 milliárd forintot fordított a költségvetésből a fejlesztések támogatására.
A januári 5,5 pontos emelkedést követően februárban 1,1 ponttal csökkent a GKI fogyasztói bizalmi indexe. Így mínusz 34,9 ponton áll ez a mutató, mondta az Inforádiónak a GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgató helyettese. Karsai Gábort kérdeztem.
Februárban januárhoz képest némi romlás következett be a fogyasztói bizalmi indexben. Ennek az értékeléséhez tudni kell, hogy decemberben, tehát tavaly decemberben egy érezhető romlás következett be. Ez a járvánnyal összefüggő korlátozó intézkedéseknek a hatása volt. Januárban ehhez képest egyfajta megnyugvás történt, és most egy meglehetősen kismértékű, de azért mégiscsak negatív irányú korrekció történt, tehát valamelyest romlott a fogyasztóknak a várakozása.
Mire hivatkoznak az emberek, mire hivatkozik a lakosság, mely ponton látja a helyzetét rosszabbnak, mint januárban?
Januárhoz képest a lakosság a pénzügyi helyzetét, a megtakarítási lehetőségét látta rosszabbnak, ugyanakkor a munkanélküliségtől való félelme némileg enyhült, és a magyar gazdaság helyzetét is jobbnak érzékelte, javulóbbnak érzékelte, mint ahogy ezt januárban láttuk. Ugyanakkor lényeges dolog, hogy ugye az áprilisi nagy zuhanáshoz képest most körülbelül még a 40%-át se sikerült ennek a zuhanásnak ledolgozni, és ezen belül az átlagosnál is kedvezőtlenebb a munkanélküliségtől való félelem, noha, ahogy említettem, most februárban ebben némi javulás történt, de azért itt ez továbbra is az egyik leggyengébb pontja a lakossági várakozásoknak. Ugyanakkor pozitívumnak tekinthető maga a javulás, másrészt az, hogy januárban a cégeknek is a foglalkoztatási hajlandósága erősödött, főleg az iparban már többen akartak létszámot bővíteni, mint csökkenteni. A februári adatot még nem ismerjük, de hát józan ész szerint is ebben azért némi javulás remélhető a következő időszakban, hiszen megvan a remény arra, hogy az oltás hatására azért a korlátozó intézkedések előbb-utóbb enyhülni fognak.
Karsai Gábort, a GKI vezérigazgató helyettesét hallották. Lényegében stagnált az építőipar teljesítménye 2020 decemberében, de főként az otthonteremtési támogatásoknak és az 5%-os lakásáfa visszavezetésének köszönhetően az ágazat 2021-es kilátásai nagyon kedvezőek, mondta az Inforádiónak a Takarékbank elemzője. Horváth Andrással beszélgettem.
Decemberben azt láttuk, hogy nagyjából stagnált az építőipar, minimálisan csökkent a teljesítménye a novemberi viszonylag látványosabb növekedés után. nagyjából ugye a téli időszak az amúgy sem az építőipar fő szezonja, tehát még kisebb a súly jelzőnek a teljesítményben. Inkább abból a szempontból érdekes, hogy a teljesítmény a negyedik negyedév teljesítménye az összesítve viszont a várakozásoknál jobban alakult, ami mindenképp jó hír a negyedik negyedéves GDP szempontjából. A relatív kis súlya van az építőiparnak a GDP-be, de így is érdemi támaszt nyújthatott a negyedik negyedévben. Ezeket a számokat holnap fogjuk meglátni, és ebből a szempontból mindenképp jó hír, hogy decemberben is képes volt tartani a kibocsátást az építőipar. A 2020-as egész éves teljesítmény, ami picit lehangolóbb, ugye 9%-os csökkenést látunk.
A negyedik negyedéves adat egyébként mekkora?
A negyedik negyedéves teljesítmény átlaga az -4%, viszont ami szempontból ez jó hír, hogy az elemzői várakozásokat ez jelentősen felülmúlta, főként a novemberi kiugrói adatnak köszönhetően, ugye, ami 4%-os növekedés mutatott évperi lapon, annak ellenére, hogy karanténok, lezárások és téli időszak is volt, ugye nem kedvez az építőiparnak, ennek ellenére a várakozásokhoz képest mindenki pozitívan futott ki az építőipar, és pozitívan hatott a negyedik negyedéves GDP-re is.
Hogyan alakultak az építőiparban az árak? Megfigyelhető volt-e ott emelkedés?
Az árak így van, azok továbbra is emelkednek. Az építőiparban a termelői árakról van szó, ugye alapvetően. Azt látjuk, hogy épületek esetében közel 6%-kal, egyéb építmények, ami nagyjából az infrastruktúrális beruházásokat jelent, pedig 6,5%-kal nőttek az árak tavaly negyedik negyedévhez képest, az előző negyedévhez képest pedig 1,1%-kal emelkedtek az árak. A harmadik negyedében is nagyjából fontos hasonló számokat láttunk, tehát annak ellenére, hogy az építőipari kibocsátás az némileg csökkent, ugye tavalyi év egészében, ha az átlagot nézzük, ennek ellenére az árnövekedés a termelőjárakban az nem áll meg, és folyamatos az építőipari költséginfláció, ugyanúgy, ahogy évek óta nagyjából, 2016 óta.
A rendelés állományok egyébként hogyan alakulnak, milyen következtetéseket lehet levonni az építőipar jövőbeni teljesítményére vonatkozóan? Megmutatkozik-e már az, hogy az otthonteremtési támogatásban számos új elemet hirdetett meg tavaly a kormány, illetve hogy visszaállították a kedvezményes 5%-os új lakásáfát január 1-től?
Talán mindenképp, ami a kilátások azok, amikről mindenképp pozitívul elmondható. Az év elején életbelépett támogatások hatásait azt még ugye decemberi adatban nem látjuk, meg ugye még korai is lenne, mire ezek átfutnak. Viszont azt látjuk, hogy a megrendelés állományok azok stabilan növekednek. Például épületek építése kategóriában éves alapú 61%-os volumen növekedés van a megrendelés állományban. Ez mindenképp kiugró adat. A nagyobb súlyú egyéb építmények kategóriában ott még minimálisan mindig csökken az éves állomány, viszont a havi új megrendelés volumen az hónapok óta stabilan magas és biztató. Úgyhogy a megrendelés állományok alapján abszolút pozitívak a kilátás az építőiparnak az idei és a jövő évre, különösen a 2020-assal összevetve.
Horváth Andrást, a Takarékbank elemzőjét hallották. A februárban érkezett rendkívüli hideg időjárás nem okozott kárt eddig a gyümölcsösökben, sőt, segített abban, hogy ne induljanak meg a fák életfunkciói, mondta az Inforádiónak a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferencet kérdeztem a kilátásokról.
Ez a nagyon erős lehűlés még éppen időben érkezett, mi gyümölcstermesztők ennek most kifejezetten örülünk. Ugyanis pont az szokott lenni a menetrend, legalábbis az elmúlt években az volt tapasztalható, hogy nagyon enyhe a január és a február, aminek az a veszélye, illetve a hatása, hogy a gyümölcsfákban megindul a netfkeringés, elindulnak duzzadni a rügyek, adott esetben beindul a rügypattanás és a rügyek kihajtása, és ha ilyen enyhe marad a február, mint amit az előző hetekben tapasztaltunk, akkor már március elejétől kezdve olyan állapotba kerülnek a gyümölcsfák, hogy onnantól kezdve egy hasonló mértékű, de márciusi lehűlés már nagyon komoly károkat okozna a rügyekben vagy a virágokban. Ez a lehűlés azért jött nagyon jókor, mert még a rügy duzzadás vagy rügy pattanás előtt lefékezte a fáknak a beindulását, vagyis kényszernyugalomban tartja a gyümölcsfákat, így jelen pillanatban abszolút megállt a fák élet működése, és nem kell attól a kockázattól tartanunk, hogy egy beindult életműködés után márciusban nagyon komoly téli fagyok következnek be. Ez volt a helyzet például 2018-ban is, amikor egy rendkívül enyhe január és február után már február elején, közepén beindult legfőképpen a korán elinduló gyümölcsfajok, mint a kajszibarack, őszibarack életműködése. A rügyek megduzzantak, megpattantak, majd március 1-én érkezett egy mínusz 18-24 fok közötti lehűlés, ami a kajszibarack és az őszibarack termés 60-80%-át elseperte.
Hogyha az elkövetkező napokban enyhülés lesz, mint ahogy azt ígérik, akkor van valamilyen hőmérsékleti határ, ami kedvezőtlen lehet? Tehát hogyha mondjuk most itt hirtelen jön egy enyhülés, az mondjuk két hétig tartós marad, az veszélyes lehet-e, vagy pedig, hogyha mondjuk napközben ilyen 5-6-7-8 fokok vannak, de azért még éjszaka mínuszok, akkor az kedvező állapotban tartja a gyümölcsösöket?
Ha a napi középhőmérséklet a 0 fok körül marad, ami azt jelenti, hogy napközben van plusz 4-5 fok, éjszaka pedig mínusz 4-5 fok, pont olyan időjárás, amelyet a következő napokra várunk, az alapvetően még nyugalomba tartja a fákat. Tudni kell, hogy minden gyümölcsfajnak megvan az a hideg igénye, amely után ő már kilép az úgynevezett mély nyugalmi állapotból. A kajszi és az őszi barack esetében például ezen a hideg igényen és ezen a mély nyugalmi időszakon már túl vagyunk, egy alma és körte esetében még nem. Utóbbi gyümölcsfajoknál akkor sem indul baj rügy duzzadás és a nedv keringés, hogyha a következő egy-két hétben enyhébb időjárás lesz, viszont egy kajszinál, egy őszi baracknál beindul. Ilyenkor, amikor egy gyümölcsfaj túllép a mély nyugalmi időszakon, az azt követő például februári-márciusi hideg időjárás úgynevezett kényszer nyugalomban tartja a fákat, ami azt jelenti, hogy a fa már meg tudna indulni, mert túljutott a téli hideghatáson, de az alacsony hőmérsékletek kényszerből egy nyugalmi állapotban tartják.
Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallották. Nőtt a munkavállalói elkötelezettség a pandémia hatására, derült ki a HR tanácsadással és munkavállalói elégedettségméréssel foglalkozó Kincentric kutatásából. A részletekről Pékesztert, a Kincentric legjobb munkahelyek programvezetőjét kérdeztem.
Már a 20. alkalommal indítottuk el azt a felmérésünket, amelyet munkavállalók körében végzünk, azzal kapcsolatosan, hogy ők hogyan vannak jelen a munkahelyen, mennyire elégedettek, mennyire elkötelezettek. A pandémia időszakában azt látjuk, hogy az elkötelezettség Magyarországon azt szerint alakult, hogy nem csökkennek tovább a trendek, 60% jelenleg az elkötelezettség, 10-ből tehát 6 munkatárs az, aki elkötelezett.
Mióta vizsgálják ezeket az adatokat, és hány munkavállalót kérdeznek meg?
A munkavállalók száma az 130 ezer munkavállaló, akit ez az eredmény képvisel, és ez már a 20. éve, hogy ez a program fut Magyarországon.
Hogyha az elkötelezettségről van szó, akkor ez a fogalom ez pontosan mit takar, tehát milyen mérőeszközt jelent a munkavállalók esetében?
Elkötelezettnek azokat a dolgozókat nevezzük egy vállalatnál, akiknél 3 viselkedés érvényesül. Az egyik az, hogyha megkérdezik a barátaik, ismerőseik őket, hogy milyen a munkahelyük, akkor ők pozitívan nyilatkoznak. A másik az, hogy emellett hosszú távon terveznek az adott cégnél maradni, tehát a maradási hajlandóságuk nagy. És a harmadik viselkedés pedig az, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az üzleti eredmények előre mutatóak lehessenek. Erre példa, hogyha mondjuk egy péntek délutánon megkap valaki egy munkát, hogy még ez most sürgősen befejezendő, akkor az illető nem hazamegy, hanem neki el, és elvégzi azt, amit a cég érdeke kíván.
Említette azt, hogy ez már több évtizedre visszamenő kutatás, tehát 20 éve végeznek erre vonatkozóan kutatásokat, hogyha azt nézzük, hogy milyen pályát írt le a munkavállalói elkötelezettség az elmúlt években, akkor mit lehet elmondani, mikor volt ennek a mélypontja, vagy volt-e hasonlóan magas, mint most a pandémia hatására?
Az mondható el, hogy amikor a 2000-es évek elején elkezdtünk foglalkozni elkötelezettségmérésekkel, és a munkatársi elkötelezettség mint olyan egyáltalán téma lett, akkor hasonló trend volt jellemző, tehát a munkavállalók elkötelezettsége 61% volt. Aztán, ahogy az EU-s csatlakozás megtörtént, úgy visszaesett a munkavállalóknak az elkötelezettsége, mert ugye megnyílt egy olyan piac, egy európai piac, amire el lehetett vándorolni, ekkor nagyságrendileg ilyen 45%-ra esett vissza. Azt aztán a növekedés az elkötelezettségben látszik, tehát egyre elkötelezettebbé váltak a munkavállalók, hiszen beköszöntött egy válság, és 2009 és 2012 közt növekedett az elkötelezettség szintje, majd amikor az látszott, hogy nagyon turbulens időszak van, gazdasági fejlődés, hihetetlen mértékű elvándorlás indult el, ugye lehetett váltani, akkor az elkötelezettség újra egy picit visszacsökkent. Az elmúlt években a csökkenést látjuk, és ez a mostani gyakorlatilag egy recessziónak nevezhető időszak pontot tett az elkötelezettség csökkenésére. Most úgy látjuk, hogy ez a 60% az, amit már említettem, hogy áll, tehát 10-ből 6 munkavállaló az, aki elkötelezett ma Magyarországon.
Pék Esztert, a Kincentric legjobb munkahelyek program vezetőjét hallották.